63. fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attilát. Talán még nagyobb népsogaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik. Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világurának, stengerparti város a hatalmas hunnép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az új asszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket, a főtéren rengeteg mágia égett. Fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam benn. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzonkomédiások, alánkéshányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprű lovagolva utánozta a főurakat, nagyhasú eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, bikafejű mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre, vissza, hők, hők! Én már ismertem ezeket a tréfákat, maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették, de a nép először röhögte. Az öröm zengett bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est, a fáklyák 100000-re gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, és látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött, koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép egetrengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették, a boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam fölé emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurok fáklyát, és üvöltöttem a hunokkal, éljen Attila, áldás! Már nem a barbár vezérő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én csáték elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvát táncosok zörgették a tányérdobot. Amint ott állok, megpillantom a csoportban csáték cserétségét, s köztük Gigiát. A leány az elsősorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította. Meglepett annak a leánynak a szépsége. Mi volt ő, mikor először láttam? Füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó, a haja dús, keze lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant. Inthogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen. A kvát táncos akkor kezdte a fákja táncot. Fiatalember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fákjákat szüntelen kígyóztatta a teste körül, de tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. Gyerünk másfelé, kiáltotta Uzura, s karon kapta rába asszonyt, ragadta magával, gyerünk! Ladó is karon fogta Gyöngyit, nekem Gigia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk az ajgó városban. Ők szegénykék ritkán szabadulhattak el hazurról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien ott hagyták. Sétáltunk a fényben, vigalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a teltképű hun menyecskéket a fiatalok. Tyuhaj! Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétálunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden. Mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett rám. Milyen szép vagy, Gigia, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép, rebegte. Nem ér az nekem semmit.
No, sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is.
És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha emőke nem volna a világon, gondoltam. Ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikor a hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap reménysugarai villogtak már lelkemben. Holnap nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de ravótársaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel külön volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették, mindenféle olajfestmények, merev arcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellett még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amelyel a felszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. No hát, nekem is ide nyújtja a kezét. Királyuk is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont.
Sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg? Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után. Akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát, ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az aranysarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt. A levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársonysüvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög, kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Oresztész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember, apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. És az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok. 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7 bárány, 7 fehér kecske, azok szarva is aranyozott, 7 fehér tyúk, 7 fehér páva, 7 fehér galamb, 7 fehér daru, no, sok mindenféle 7 fehér. A folyosó ajtó már nyitva volt, s ott állt 4 álmos testőr. Beljebb a folyosó homályában Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éten át ott őrködött, s tisztségéhez illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Attilának. Szabad görög megszólított. No, fiú, mennyiért adod el a mai napodat? Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát, s ráadásul a fejemet is odaadnám az ördögnek ingyen. Szabad görög nevetett. Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat, és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett. Ezt még úgy sem értem. A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy néhány úrral, s ivott kamocsának a csutorájából. Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottán, hogy máma indulunk? Attilától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt. A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk, a sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek. A fővezért! S fuldoklik, rázza a kezét. A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz! Mi csak eldermedtünk. A fővezér ott állt előtt a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja. Mi baj? Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja. Jaj, jaj, nekünk! Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja. Itt vagyok, mi történt? Meghalt. Szakadt ki a szó az emberből, de valami olyan iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján. Mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben, hogy ki az, aki meghalt. Senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittük a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfojtó álomban rebegné.
Megölték?
Nem tudok semmit, hörögte Edekon. Az asszony sikoltott, és berohantam, Attila ott fekszik, hanyat, kiáltok neki, uram, rázom, nem felel.
És az ember a falnak dőlve zokog. Megindulunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva, be az ajtón végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy kék selyemkárpit, vastag, földi gomló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal, a kettő szárnyú ajtó kitárul. Valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel, zilált hajjal, fátyolba burkolta, reszkete és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, mellék takartan, mozdulatlanul, iszapszín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
Uram!
Rebegi reszkető hangon Mácsa. Uram! Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
Uram!
Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
Meghalt. Meghalt!
Susogják eldermedten körülöttem.
Megölték! Megmérgezték!
Ordítja az öreg barca. S megragadja Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
Te ölted meg!
A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerázkódott, az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt. Attila! Sírja öregesen, apásan. Attila! A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
Meghalt!
Minden arc könyvtől nedves már. A fővezér a falhoz borulva zokog.
Ó, jó uram, én jó királyom. Végünk,
zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott, mind sírt csukladozó zokogással.
Jaj már neked, szegény hun nemzet, kiáltotta az öreg barca.
Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A torony lépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még. A távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranyos csúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét. A zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen-többen, a palotáknál már özönlő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel. Úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegő zúgás és morajlás remegteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre, ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták, csak most roham még Ríka királyasszony, sikoltozva haját tépve Attila szobája felé. Megölték, megölték, sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi. A süvegét a kezében tartja, sápat, mint a fal. Aztán a többi asszony jön és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki!
Ki ölte volna meg?
Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attilát, hogy megint a görög udvara bűnös. A népet düh és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy Seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, s a népnek bús morajlása rá a felelet. Tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre ül, s eldől. Vége itt mindennek, még az Istennek is. Kászon megmozdul, hogy fölemel ide, akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy 1000 darabra törik széjjel.